Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 165. énekünket keressük meg és énekeljük valamennyi verszakával. Itt van Isten köztünk, értek őt imádni. Segítségünk, bűnbánati esténk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istenünk igéjét olvasom, Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének 45. részéből az első 15 verset. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán, az ott álló sok ember előtt felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála. És ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek, ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeinek nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki: ezt üzeni a fiad József: Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és unokáid, meg a juhaid, markáid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség. Így majd nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmid. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Ezért most testvérek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked a mai napot is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy szelíden és szerényen itt lehetünk most, ezen a bűnbánati alkalmon estén, hogy közelebb kerülünk te hozzád. Oly sok minden van a mi életünkben, ami ide köt, nem csak egy földhöz, hanem oda köt a bűnhöz, mint hogyha azt szeretné, hogy ott maradjunk és ott ragadjunk. Annyi sár és annyi iszap. Úrunk, ahogyan járunk a világba, akaratlanul is elpiszkolódik a mi lábunk, a mi cipőnk, a mi ruhánknak szára, sokszor pedig a felső ruházat is. Mindez jelképezi, Úrunk, azt, hogy szükségünk van oda borulni hozzád, szükségünk van a lábmosásra, szükségünk van arra, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te légy az, aki odahajolsz hozzánk, aki megszólítasz, aki kezedbe veszed életünket, és aki frissé, üdévé, nem áporodott szagú keresztjénné, hanem megfrissült emberré teszel most is. Köszönjük ennek lehetőségét. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Az elmúlt alkalmakon, estéken a 122. Zsoltárt énekeltük, most is tegyük ezt meg. 122. Zsoltárunkat énekeljük, most először zongora kísérettel az első versszakát. Örülök az én szívembe, e kívánatos hírt hallván, hogy mi bemegyünk ezután az Isten lakóhelyébe. Kísérete nélkül az első verszakot, és utána pedig újra zongora kísérettel az elsőt és a harmadikat. Tehát most hangszer kíséret nélkül az első verszakot énekeljük.
Örülök az én szívemben, e kívánatos hírt hallván, hogy mi Isten lakóhelyébe, Jeruzsálem kapuidban, mi lábainkkal megállván. A Jeruzsálem jól megépült, sok éges épületekkel,
Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom. Mózes első könyvéből az 50. részből a 20. verset. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt estéken, ahogyan együtt voltunk és együtt gondolkodtunk, együtt imádkoztunk, láttuk és tulajdonképpen megtapasztaltuk azt, hogy Isten jelen valósága nélkül, Isten személyes beleszólása nélkül az egyén életébe, amit hitnek nevezünk, az elvont tudomány, vagy egyfajta logikus gondolkodás, de valahogyan hiányzik belőle az élet. Engedjétek meg, hogy újra a csobánkai tegnapi estéről újra idehozzam egy korábbi, általam korábban olvasott igehirdetés részletet, amely arról beszél, hogy milyen fontos Isten megjelenése az ember számára. Amikor Isten megjelenik egy emberi életben, akkor azt teofániának szoktuk hívni. Isten megjelenése. Természetesen ez a Bibliában inkább egyfajta valóságos megjelenést jelent, akár Jézus Krisztusban, aki látott engem, látta az atyát, mondja Jézus. De egy ember életében is milyen lenyomat, milyen fontos bizonyosság az, hogy Isten él, Isten uralkodik. Egy igehirdetés arról beszél, hogy a világ nagy gondolkodói a játék kedvéért leülnek egy kerekasztalhoz, és a kerekasztal vezetője megkérdezi azt, hogy kicsoda az Isten? Lehet-e benne hinni? Azok a vendégek, akik ott vannak, közülük az egyik, írja ez a kis játékos összefoglalás, Feuerbach, aki így szól, Isten? Istenről akarnak beszélni? Bízvást megtakaríthatják a fáradtságot is. Isten egyáltalán nem is létezik. Akit önök Istennek neveznek, az nem egyéb, mint önmagunk kivetítése. Amit az ember bensőleg értékel, kíván, revél, azt kivetíti önmagából valahová egy égboltra, amit pedig fönt lát, az saját vágyálmainak a képe. Isten tehát nem más, mint önmagam óriási tükörképe. Isten nem létezik, veszi át a szót Karl Marx. Ő csak a hatalmasok, a gazdagok, az elnyomók által kitalált valami, azért, hogy alantas céljaikra használják. Az Isten hit éppen ezért a nép ópiuma, kábítószer, amit a szegények beszívnak, az álmok világába ringatja őket, és amíg ők vallásos ópiumot fogyasztanak, az ember nem érzékeli ezt a függőséget, nem oldja fel az életében azt a sok keserűséget, fájdalmat, ami felgyűlik, addig csinálják azt, amit tenniük kell. És az ember, mondja Marx, azzal vigasztalja magát, hogy majd lesz egy mennyország, ahol kárpótlást kap minden szenvedésért, azért a nélkülözésért, amit itt ezen a földön ő maga átélt. Meg kell szólalnia másnak is ebben az összefüggésben. A következő szószóló egy zsidó származású pszichológus, pszichiáter, Freudnak hívják őt. Azt mondja, hogy engem gyermekkoromban megpróbáltak meggyőzni Isten létéről. Időközben azonban rájöttem arra, hogy Az Isten hit magyarázata csak a pszichológián belül található meg. Ez a bizonyos kiszámíthatatlan Isten, aki a felhőkön trónol és parancsokat osztogat, a tekintélyt követelő Isten, ez a félelmetes Isten valójában szüleink felnagyított és eltorzított képe. Ha valakinek hirtelen természetű volt az apja, akkor hirtelen természetű az Isten képe is. Ha valakinek az anyja szerető, kedves, gondoskodó volt, akkor ilyennek látja az Istent is. Ha valakinek a szülei büntetőek voltak, akkor büntető egyéniség lesz számára az Isten is. Az uralkodás, és az uralkodni akarás az egyik legfontosabb mozgató rugója ennek a világnak. Éppen ezért mindent, ami jól esnék, az ember elfojt magában, mert fél, hogy bűnbe ne essen. Fél a büntetéstől, amelyet az Isten, ez az apa óriás vagy anya óriás szabhat ki az emberre. Aztán megszólal ebben a játékos beszélgetésben egy római katolikus teológus is, őt Hans Küngnek hívják, egy svájci teológus, aki alaposan fel van vértezve, és szinte ki kell magából, azt mondja, Feuerbach úr, amit ön mond, azt sohasem bizonyította, csak állította. Marx úr, az ön Isten tagadása, vallás kritikája nem akar tudomást venni arról, hogy a vallás az nem csupán az emberek szédítésére való, hanem a vallás az igenis szabadságot hozott. Nem csak úgy gondolták az emberek, hogy szabadok lesznek, hanem valóban lehullottak a láncok. Freud professzor úr, ön pedig állandóan az elnyomásról, erről a felettes énről, a szexualitásról beszél, és ebben próbálja értelmezni a vallásosságot is. Uraim, önök nem akarnak tudni arról, mondja Hans Küng, hogy van bűn ebben a világban. Önök nem akarnak tudni arról, hogy az embernek ezért meg kell halnia. És úgy kezelik önök mind a bűnt, mint pedig a halált, mint elhanyagolható mennyiséget. Holott éppen ezek a legfőbb nyomorúságok, amelyektől senki sem szabadulhat meg a maga erejéből. Ezért kérdezzék a megbízható tanukat. Kérdezzék akár Ábrahám utódait, a zsidókat, vagy kérdezősködjenek a keresztény felekezeteknél, vagy akár érdeklődjenek a muszlimoknál is. Mindegyikük arról fog számot adni, hogy nem olyan az Isten, amelyről önök eddig beszéltek. Ebbe a beszélgetésbe, nem létező beszélgetésbe bekapcsolódik Aquinoi Tamás is, aki a középkor egyik legnagyobb gondolkodója, teológus rendszerező alakja, aki összegyűjtötte azokat az Isten bizonyítékokat, amelyeket a logika, az ész, a teológiai logika, a teológiai ész összegyűjthet, hogy Isten a legfőbb ok, a legfőbb mozgató, Isten van minden dolgok mögött, és ezeket mondja, rendszerezi Aquinoi Tamás. Egyszer csak megszólal ebben a beszélgetésben ott a hátul lévő asszony, akit nem is hívtak meg a pódium eseményre, de mégis hallgatja ezeket a lángjelméket, és eldönti magában, hogy itt Istenről vitatkoznak, beszélgetnek, ő pedig azt mondja, ma is találkoztam vele. Ma is találkoztam vele. Olyan csodálatos volt, hadd hozzam még ide Csobánkán, az, amikor itt, ha nem is itt, de ennél a gondolatnál befejeződött az alkalmunk, akkor az Isten tisztelet végén az egyik testvérünk pontosan ugyanezt mondta el. Hogy amikor félelme, amikor rettegése volt az elmúlt hetekben, napokban, amikor úgy érezte, hogy egyedül marad, akkor Istenhez imádkozott, és megtapasztalta az ő jelen valóságát. És már nem félt egyedül otthon, a sötétben és a világosban, éjjel és nappal. Azért mondtam el most ezen az alkalmon is mindezt, mert ugyan nagyon fontosak az Istenről kialakított vélemények, képek, akár az is, hogy mi az, amit mi magunk hallhatunk egy másik embernek a szájából. Lehet, hogy nem így, hogy egy tudós filozófusnak, pszichológusnak a gondolataként őt idézve, de valahogyan átvéve ezt a mondani valót, hogy valaki miért nem fogadja el Istent. És milyen fontos az, hogy mégis meggyőződésünk lehet arról, hogy Isten létezik. Mert hogy ő kijelentette magát számunkra. Mert hogy megtapasztaltuk az ő létezését a mindennapokban. Isten nem elv, nem fogalom, nem egy szép szólam, vallásos beszéd, hanem Isten maga az élet. És hogyha sorra vesszük azokat a Szentírásban tapasztalható, így mondom, Isten bizonyítékokat, Isten érveket, Isten megszólalásokat, amelyek tulajdonképpen minden Szentírásban szereplő ember életében a központi helyet foglalják el, akkor azt látjuk, hogy Isten fantáziája, kinyilatkoztatásának, kijelentésének, bizonyosságának a fantáziája mennyire széles. És hogy nem lehet egyetlen egy kaptafára húzni, egyetlen egy korban sem Isten jelen valóságát. És hogyha itt vagyunk ebben a teremben, és megkérdezzük, hogy ki hogyan tapasztalta meg Isten jelen valóságát, akkor egészen bizonyos, hogy nem csak árnyalatnyi különbségek lesznek a mi bizonyságtételeinkben sem. Hanem lehet, hogy lesznek döntő különbségek, hogy valaki itt vagy ott, ezen a helyen vagy azon a helyen. Hogy valakit egy ének, egy biblikus ének szava térdepeltetett le Krisztushoz, vagy a Szentírásnak egy igéje. Hogy ki hol, kinél tartott bűnvallást. Kinek az életében milyen hosszú vagy milyen rövid folyamat volt ez. Hogy egy adott pillanatnak az egészen jól érthető valósága, vagy pedig egy életen át tartó meggyőződés. Ábrahám, Jákob és Izsák esetében Isten megjelenése, így mondom, a pillanatnak a műve volt. Egy-egy nagyon szoros eseményhez kapcsolódott. Szoros eseményhez, amikor Ábrahámnak a szószoros értelemben megjelentek az angyalok. Fiat fog születni, evangélium. Így hallottuk Izsák esetében, ott a Mória hegyén. Isten majd gondoskodik az áldozatra való állatról. És így hallottuk Jákob esetében is, aki menekül. És Bételben Isten azt mondja egy lajtórja, egy létra képével, hogy én veled leszek, én nem hagylak el téged, én megőrizlek azon az úton. Majd meglátod. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy József esetében ez nem egyik napnak, vagy egy-egy pillanatnak a műve. A felolvasott két ige a Szentírásnak az első könyvéből, az utolsó fejezetek egyikéből szólal meg. És mind a kettőben egy nagyon fontos Isten bizonyíték van, és egy nagyon fontos átgondolt, átélt bizonyságtétel van. Az elsőben azt olvassuk, hogy József előtt ott állnak már a testvérei, és nem tudja magát tűrtőztetni, kiküld mindenkit, aki ebben a fogadóban van, ebben a protokoll helységben van, nem tud már küzdeni a könnyeivel, és ezért elkezd sírni, megöleli a testvéreit, és azt mondja, én vagyok az a József, akit ti eladtatok. És azt olvastuk a felolvasott igében, hogy Isten tudta, hogy ennek a pillanatnak majd el kell jönnie. Isten készítette ezt elő. Egy életen keresztül készítette Isten ezt elő. És az utolsó fejezetében, Mózes első könyvében pedig azt a jól ismert igét hallottuk, hogy ti gonosz létetekre rosszat terveztetek, de Isten jóra tudta fordítani azt. Nem emberek, hanem az Isten. El tudom képzelni azt a Józsefet, aki ha nem is annyira aggasztján, de bizonyára azért már egy középkorú férfi, hogy hogyan értékeli és hogyan látja maga előtt az ő egész életét, történetét, sodródását. Azt a fiút, akit árulkodással meg díszes ruhái miatt kiközösítenek a többiek, akit eladnak, aki a kút mélyén van, aki bekerül az egyiptomi rabszolga piacon keresztül Potifár házába, akivel kikezd Potifárné, a börtön mélyére kerül, és azt olvassuk, hogy nem győzöm nektek mondani, hogy 13 évig van börtönben József. Nem egyig, nem kettőig, nem úgy, hogy beszámították még azokat a napokat is, amely napokat valaki előzetesben tartott. 13 év börtön. És ott áll az élete, így mondom, derekán, közepén, ott vannak előtte a testvérei, és azt mondja, hogy most már tudom, hogy Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítása. Nem engem, vagy nem csak engem, hanem benneteket, titeket. Miattatok vagyok itt, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Egy egész életnek lehet ez a bizonságtétele. Én úgy tapasztaltam meg Istent, minden keserűségem ellenére, minden mélységem ellenére, hogy az értetek van. Ti értetek. Nem másért. És ezt könnyen mondhatná az az ember, aki sikeres, akinek az életében nem voltak próbák, nem voltak terhek. De ezt nem ez az ember mondja. Hadd mondjam így, némi, hogy is mondjam, képpel, nem egy alföldi ember mondja ezt, hanem a hegyvidékeknek az embere mondja. Aki elfáradt abban is, hogy fölfelé kell menni, meg elfáradt abban is, hogy egyedül maradt a gödörben. Meg kell tapasztalnia, mint egy Isten bizonyítékként. József egész élete erről beszél, hogy az a hatalom, amelyet ő kapott, az nem más, mint szolgálat, hivatás, amivel ő nem élhet vissza, amit nem facsarhat ki, hanem amit meg kell tennie reggel és este. És végül mit kell megtapasztalnia, vagy mit tapasztal meg József Istenből? Nem csak azt, hogy minden dolognak, minden útnak a végén ő maga van, hanem azt is megtapasztalja, hogy Isten bűnbocsátó Isten, és azt is megtapasztalja, hogy mivel a bűnbocsátó Istennel találkozott személyes életében, neki is meg kell bocsátani a testvéreinek. Mi nem vagyunk magasrangú főemberei ennek a világnak. Van hivatásunk, amelyet így vagy úgy értékelünk. De hogy meg tudunk-e bocsátani, el tudunk-e engedni, vagy nem, ez Isten ismeretétől függ. Gyakorolni tudjuk-e mi magunk azt, ami Józsefnek Isten élménye volt, hogy azt lehet mondani, ti rosszat terveztetek, Isten jóra fordította azt. Hogy ti eladtatok, de Isten azért küldött engem előttetek, hogy ti életben maradjatok. Lehetne a pallós jogot használni, lehetne azt mondani anna a 12 emberre, aki ott van megverten, letérdepelve József előtt, hogy fogják el, és mindet vigyék a börtönbe, és akkor sem vegyenek ott 10 vagy 20 évig, mert ezt érdemelnék. De azt mondja, mi közel leszünk egymáshoz. Mondjátok meg apánknak. Látni fogja a fiát. Együtt fogunk élni. Mert én megbocsátottam mindazt, amit velem tettetek. Mert Isten terve volt az, hogy most itt állok előttetek. Ez csak az az ember teheti meg, aki Istennel személyes kapcsolatban van. Más ezt nem mondhatja róla. És tudjuk, ilyen a világ, erről beszél a Szentírás, nem másról, mint a mi világunkról, hogy a testvérek is nehezen hiszik el, hogy József nem vérszomjas, hanem szerető. Amikor meghal József, olvassuk Mózes első könyvének a végén, akkor a testvérek összesúgnak, hogy vagy bocsánat, akkor meghal az apjuk, meghal Jákob, akkor a testvérek összesúgnak, na most. Most fogja elővenni a kardot. Most fog közöttünk küzdeni, harcoskodni, fegyvert venni, börtönbe vetni. Eddig az apánkra való tekintettel ezt nem tette meg. Félte őt, szerette őt, nem akarta, hogy lássa, majd most. És akkor sem következett ez be. Miért? Mert megtapasztalta és megértette a saját bőrén, hogy Isten elengedő, megbocsátó Isten. Nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mint Józsefnek. Innen indultunk, aki látott engem, látta az atyát. Mi Jézusra tekinthetünk, és megérthetjük az ő életéből, halálából és feltámadásából, hogy Isten valóban minden dolognak oka és célja, és hogy Isten bűnbocsátó Isten. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy te valóban egész életünket kíséred. Köszönjük neked, hogy nem üres szólam, füst, amikor megkereszteltek bennünket, és azt hallhattuk, vagy azt hallhatták a mi szüleink, hogy íme én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy Krisztusban valóban elkísérted és elkíséred utunkat. Benne megadtad, és ma is megadod a bűnbocsánatot. Hadd, hogy ebből táplálkozva mi magunk is megbocsáthassunk másoknak. Imádkozunk hozzátulunk gyülekezetünkért, betegeinkért, kórházi ágyon fekvőkért, az elfáradtakért. Hálaadással köszönjük neked az elmúlt két napot, napközis alkalmunkat, táborunkat, a kicsin gyermekeket, szüleiket. Köszönjük a szolgálókat, köszönjük, hogy mindig van segítő kéz. Kérünk téged, hogy áld meg a holnapi napot is, együtt létünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, vasárnapért, nem pusztán a napért, hanem azért, hogy ünnepünk lehessen te benned. Köszönjük az igét, amelyet készítesz, és köszönjük a látható igét, a sákramentumot is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket keressük meg, a 458. énekünk lesz. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örök kőszál. 458. énekünket énekeljük mind a négy verszakban. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.